4 perc múlva 4:18. Az infláció erősebb, vagy az ársapkák? Van-e összefüggés egyáltalán a kettő között? Van, aki itt keresi az okot, hogy a politikai természetű kritikák erőtlenül elhalnak, azok ugyanis, akik az inflációt kárhoztatják, hallgatólagosan talán az ársapkák rendszerét is kritizálják, utóbbit azonban kimondani nem akarják. Minden esetre szakértők, közgazdászok, gazdasági szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világban majd mindenhol elszabadult az infláció, csupán néhány ország képes kordában tartani az árrobbanás mértékét, az egyik ilyen Magyarország. A vonalban az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, Sebestyén Gézát köszöntöm. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát akkor ezt az összefüggést kérem, hogy így mindenek előtt tisztázzuk. A sokat emlegetett magyar ársapkák nélkül nem lenne infláció?
Tény az, hogy ezek az ársapkák ezek nagyon sokat segítettek nekünk, hogy küzdjünk az inflációval. Ahogy pontosan mondta ezt ön is, ez egy globális folyamat. Alapvetően most két külön-külön is nagyon ritka esemény van, ami mind a kettő drasztikusan emelte meg az árakat az egész világban. Az egyik az a Covid-nak az utóhatása. Minden pandémia ugyanúgy hat, hogy az elején az emberek otthon maradnak, nem költenek pénzt, részben óvatosság miatt, részben azért, mert nem is tudnak. És aztán, mikor ennek a szakasznak vége, akkor hirtelen elkezdenek költeni, elkezdenek pénzt kiadni, és ez megemeli az árakat. Ugye ez az egyik hatás, amit most látunk. A másik az pedig a háború. A háborúk szintén egyformán szoktak mindig hatni az infláció tekintetében. Ugye hirtelen visszaesik a kínálat a bizonyos termékeknek, részben embargók, részben amiatt, mert nem termelnek belőle eleget, és ez is áremelkedést okoz. És ezt látjuk az egész világban. És valóban ugye nálunk az ársapkák, illetve az MNB-t is azért itt kiemelném, a kamatemelési ciklusnak az elkezdése és a határozott folytatása. Tehát Magyarországon történtek elég jelentős lépések, hogy ez az árnövekedés ez kordában legyen tartva. És hogyha körültekintünk, és összevetjük a magyar inflációs adatokat, mert nyilván mindenki itthon ezt látja, hogy a magyar árak azok hogy növekednek, de azért az igazi információt az adja, hogyha ezt összevetjük a nemzetközi folyamatokkal, hiszen most mindenhol emelkednek az árak, akkor azt látjuk, hogy még az Európai Unión belül is számos országban nagyon-nagyon gyors ütemben történik ez az árnövekedés, és ehhez képest Magyarország azon országok szűk halmazába tartozik, ahol az árnövekedés üteme sokkal alacsonyabb, tehát sokkal jobban kordába tudjuk tartani az infláció növekedését, mint más országok.
Igen, erre az ön minap írása is rámutat, hogy egyes nyugat-európai országokban, Benelux államokban például évtizedek óta nem tapasztalt drágulást figyelnek meg, de ez a kontrollálatlan piac a gazdaságból kivonuló állam velejárója?
Ez így van, tehát ugye sokat vitatkozunk ezen, hogy melyik a jobb, hogyha az állam az erős teljesen részt vesz a gazdaságban, vagy pedig kevésbé teszi ezt meg. És azért általában mindig azt látjuk, hogy amit egyébként szülőként ugyanazt a folyamatot látom, ugyanazt történik az embernek a gyerekeivel, hogy mikor minden rendben van, akkor a gyerekek szeretnék, hogy a szülők az ő életükből minél jobban kivonuljanak, és önállóan hagyják őket. De amikor mondjuk stressz helyzet van, mikor izgulnak, mikor segítség kell nekik, akkor az egy jó, hogyha ott van a szülő. Ugye ugyanaz a helyzet az állam és a gazdaság vonatkozásában is, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy főleg a nagy vállalatok lobbiznak azért, hogy az állam az ne szóljon bele semmibe, hagyja őket, a szabad piac az mindent megold, és aztán újra és újra látunk, hogy a szabad piac azért nem old meg mindent. Ugye erről szólt a 2008-2009-es válság is, ami a piaci szabadságnak a túlságos elburjánzása miatt, és ugye hát a bankok közdöntései miatt következett be. És ugye most is arról van szó, hogy az államnak van egy nagyon fontos szerepe, hogy megvédje a fogyasztókat, megvédje a kis szereplőket a negatív gazdasági folyamatoktól, és hogyha ezt hagyjuk, hogy ezt megtegye az állam, mint ahogy Magyarországon történik, akkor ennek a napnak a végén a fogyasztók, a lakosság az előnyeit tapasztalhatja. Most például ugye konkrétan az inflációnak a növekedésének kordában tartása, illetve konkrétan beszélhetnénk a benzináról, beszélhetnénk az alapvető rendszereknek az áráról. Tehát, hogy vannak olyan területek, ahol nem tapasztaljuk azt az árnövekedést, amit gyakorlatilag Európában majdnem mindenhol máshol tapasztalnak, és ahol meg az állam ezt nem teszi meg, ott nyilván a lakosságnak ezt a fajta inflációs nyomást, ezt egy-egyben át kell élnie.
Igen, de ennek ellenére éppen ezért kérdés, hogy miért kezdenek el most ársapkában gondolkodni a hírek szerint, akár az olaszok, akár a Benelux államok, tehát eddig a lakossági fogyasztás, vagy ahogy ön is mondja, hogy a lakosság érzékelését azt figyelmen kívül hagyták, de most talán elérte érték mondjuk az energiaárakat azok a hatások, amik már a gazdasági termelésükre is hatással vannak?
Így van, és így igazából mi emberek szeretünk szélsőségekbe gondolkozni, tehát szeretünk feketén, fehéren látni dolgokat, és ahogy pontosan az előbb is kérdezte, hogy az államnak a szerepéről is egyébként ilyen fekete-fehér gondolkodás van általában azért a világban. Tehát vannak, akik azt gondolják, hogy az államnak minden területen aktívnak kell lennie, az azért megbukott, hogy láttuk ezt Magyarországon is volt erre példa, ugye a 90-es évek előtt. A másik fajta gondolkodás pedig az, hogy az állam az mindenből vonuljon ki, és az igazság az azért ezen a területen is, mint azért minden területén valahol középen van, hogy vannak olyan területek, ahol jó, hogyha az állam részt vesz, és vannak, ahol kevésbé, és azért azt láthattuk az elmúlt 10-12 évben, hogy mind a gazdaságpolitika mind a két területén, tehát mind a fiskális kormányzati politikában, mind pedig a montális jegybanki politikában. Magyarország az eléggé innovatív volt, és elég ügyesen megtalálta mindig azokat a lépéseket, amik gyorsan az adott helyzetre gyorsan megoldást jelentettek. Tehát a konkrét kérdésre válaszolva valóban arról van szó, hogy itt is Magyarország gyorsan elszült, gyorsabban eszmélt, esetleg nyitottabban gondolkozott, ezt is mondhatjuk, mint más országok Európában. Mi gyorsabban rátaláltunk erre az útra, ugye a rezsicsökkentés, amit mi már 2013 óta bevezettünk, és azóta is alkalmazunk. Most Franciaország, Spanyolország, és lehetne sorolni több országot, aki szintén elkezdett ebbe gondolkozni, a lakossági gáz és áramárakat azokat korlátozza. És ugye ugyanaz a helyzet az ársapkákkal is valóban. Tehát Magyarország egy innovatív, egy előrelátóbb, egy ilyen szempontból, ugye gazdaságpolitikai szempontból mindenképpen sikeresebb stratégiát követ, és hát úgy néz ki, hogy ez a világban ugye ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy elismerik a magyar sikereket, hogy egyre több ország próbál ugyanarra az útra lépni, ami mi is vagyunk.
Akkor ha már az előbb az MNB-t és annak kamatpolitikáját emlegette, akkor mindenek előtt a jegybank elnök néhány gondolatát hadd citáljam. Induljunk onnan, hogy igaza lesz-e Matolcsy Györgynek abban, hogy tartósan magas infláció várható a következő években, nem csak Magyarországon, de a nyugati gazdaságokban mindenképpen.
Ugye, ahogy én is mondtam ezt korábban, tehát most két nagyon fontos nemzetközi folyamat van, ugye egyrészt a Covid utóhatása, remélhetőleg ez idő után le fog csengeni, nem fog ez nagyon-nagyon hosszan, tehát most nem, én nem gondolkoznék feltétlenül ennek a Covid utóhatásnak a tekintetében több éves időtávban, de egy ideig biztos vagyunk lesz, tehát ez legalább hónapok lesznek, az egészen biztos. A másik a háború, amit most nehéz lenne megtippeni, hogy ez mennyi ideig fog tartani. Ameddig a háború tart, és még utána is általában ugye azt figyelhetjük meg a múltat elemezve, hogy a háború vége után is azért még pár hónapig az infláció az még ezen a magas vagy emelkedő, vagy ugye magas szintű pályán mozog. Tehát itt azért szintén egy hosszabb távba, középtávú hosszabb távba kell gondolkoznunk. És ráadásul ugye nálunk van még egy harmadik hatása, vagy harmadik faktora az áremelkedésnek, aminek egyébként örülnünk kell, ez pedig a nagyon dinamikus bérnövekedés Magyarországon, tehát még vannak olyan országok, például ugye mondhatnánk akár Hollandiát is, ahol 3,5%-ot vagy majdnem 4%-ot emelkedett az infláció egyetlen egy a hónap alatt, miközben egyébként ott a bérek csökkennek. Tehát ugye úgy szembesülnek nagyon brutális áremelkedéssel, tehát olyan áremelkedéssel, ahogy ön is helyesen mondta, amit 50 éve nem láttak Hollandiában, a közben a béretnek a szintje egyébként 2021-ben nagyon csökkent. Nálunk dinamikusan nő, nyilván ez a fogyasztást is valamennyire hajtja, növeli, és ez is ad egy inflációs nyomást. Tehát konkrétan a kérdésre válaszolva azt gondolom, hogy legalább több hónapos, tehát egy-két éves időt, ahol mindenképpen abban gondolkozni én is, hogy ez a magas inflációs környezet, ez meg fog maradni.
Ugye Matolcsy György szerint azok lehetnek a következő évtized nyertesei, akik legyőzik az inflációt, a termelékenység javítására összpontosítanak, és megoldják a zsugorodó munkaerő állomány problémáját. Tehát mondjuk termelékenység és munkaerőállomány. Munkaerő azért nyugaton nincs, a termelékenységet pedig talán itt a mi térségünkben lehet jobban javítani. A magyar gazdaság elvileg akkor éppen ezekre a kihívásokra rendezkedett be, amiket fölvázolt a jegybank elnök?
Így van, ez pontosan így van, és ahogy ön is helyesen mondta, tehát három nagy kihívás közül, ami valóban minden ország most ezekkel küzd. Az inflációnál úgy néz ki, hogy ott jól állunk, ott a minden nemzetközi összevetés azt mutatja, hogy Magyarország az ilyen szempontból jó és sikeres úton jár. A másik az a munkaerőállomány, ahol azt kell látni, hogy 2010 óta Magyarországon, az egész európai közösségen belül Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben a foglalkoztatás, tehát egy roppant alacsony értékről persze, ezt hozzá kell tenni, tehát 2010-ben Magyarországnak volt az egyik legrosszabb mutatója, de most már bőven átlag fölött vagyunk, tehát volt egy nagyon dinamikus munkaerőállomány növekedés. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ma a 5 emberből, akinek van állása, az egy ennek az új gazdaságpolitikának köszönheti azt, hogy van munkahelye, és ez beindította egy erős bérnövekedést is. És hát ugye a harmadik, az pedig valóban, ami most előttünk még, mint kihívás ott áll, ez a hatékonyságnak a növelése, de igazából időben vagyunk, hiszen ez a világban mindenhol így zajlott, hogy először ugye azt kell elérni az embereknek, legyen egyáltalán állása, legyen egyfajta belső kereslet az országban, és aztán ehhez, hogyha már van az embereknek munkája, akkor beszéltünk arról, hogy van egy verseny munkavállalók között is, érdemes nekik is fejlődni, a célt is érdemes fejleszteni, és ez hozza magával a hatékonyság növekedést. Ez most a kihívás nálunk, és ez az, ami a következő 10-12 évnek a gazdaságpolitikát valószínűleg meg fogja határozni.
Akkor még egy szempontot így zárásként hadd hozzak be, bár említette most a háborút, de mégis talán úgy is áll a háború, hogy ezeket a gazdasági forgatókönyveket ez mennyire írja át. Úgy értem, hogy a háborúra adott politikai reakciók kikezdik-e a gazdasági növekedés lehetőségét. Mert hogyha másra nem gondolok, csak arra, hogy a nyugat most például lemond az olcsó és biztos energiáról, miközben ott is tudják, hogy nem feltétlenül állnak készen akár egy olajembargóra, akkor a saját gazdasági fejlődésüket áldozzák most fel.
Ez maximálisan így van, ezt az embargót, ezt megmondom őszintén, ezt nem értem én se, hogy emögött mi lehet a logika, hiszen ha megnézzük ennek a hatásait, akkor azt látjuk, hogy alapvetően ennek két fontos hatása lesz. Az egyik az az, hogy azok az országok, akik ugye nem tudnak, nincsen tengerparti kapacitásuk, mint nekünk például, azok az országok nem tudnak bárkitől importálni olajat vagy gázt. Ugye a tengerparti országok ilyen szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen aki berakja bárhol egy tankerbe nekik, akár az olajat, akár a cseppfolyósított gázt, azt ők tudják fogadni elméletileg. Ugye mi nem ilyen ország vagyunk, tehát mi rá vagyunk utalva arra a csővezeték hálózatra, amit a környező országok egyébként építettek ki, vagy nem építettek ki. Tehát egy olyan ország, mint Magyarország is, ezek olyan infrastruktúrák, ahol nem lehet egyik pillanatra a másikra változtatni azon, hogy honnan szerezzük ezeket be. Tehát a mi szempontunkban ez egy nagyon kényes kérdés, és itt nem is csak az ára az, ami egy fontos tényező, hanem az is, hogy egyáltalán el tud-e jutni Magyarországra gáz és olaj megfelelő mennyiségben. Hiába építettünk ki minden ország felé csatlakozásokat, hogyha más országok nem fejlesztették a saját csőrendszerüket. Tehát ilyen szempontból nálunk ez egy alapvető kérdés, és nem csak az árról szól ez. De hogyha az árat nézzük, valóban az ára emelkedni fog minden európai fogyasztó számára. Miközben ugye ez az áremelkedés annak az országnak, amit büntetni szeretnénk, ugye Oroszországnak, ez egy kedvező folyamat, hiszen ez azt jelenti, hogy az ő bevételei pedig egyben megnövekednek. Tehát ez egy olyan lépés, ez olyan válaszlépés a háborúnak a cselekményeire, ami jutalmazza azt az országot, hogy büntetni szeretnénk, és bünteti saját magunkat, bünteti az európai közösséget. Emiatt ez teljesen érthetetlen lépés az én szemszögemből, és hát valóban ennek azért nagyon komoly negatív gazdasági hatásai lesznek. Most nem is beszélve arról, hogyha nincsen gáz, vagy nincsen olaj, nem tudunk fűteni rendesen téren, az milyen hatásra van az életminőségre, de valóban, hogyha megnövekedni a költségei a vállalatoknak, akkor ez egész Európa versenyképességét fogja rontani.
Köszönöm szépen. Sebestyén Gézát, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét hallották az elmúlt percekben. Karcefem.